Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, ez esztendő utolsó vasárnapján magasztaljuk a mi úrunkat, 313. dicséretünket keressük meg, első és második verszakát énekeljük. Keressük meg 278. énekünket, énekeljük el ennek a dicséretnek első 6 versszakát. Thank you. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Máté evangéliumában, Máté evangéliuma 6. részében, a 9-től a 13-ig terjedő versekben, így tanít minket, ami Urunk, imádkozni. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mai vasárnapunk, az esztendő utolsó úrnapja, amikor együtt imádságban hordozzuk szinte saját testünkben a te fájdalmadat, Urunk, mely szenvedésedet és halálodat jelenti, és együtt örvendezünk a hét egykori első napján, azért, mert te, mint győztes király, feltámadtál. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az életet. Köszönjük, hogy nem csak az a dimenziós világ létezik, amelyben mi mozgunk, nem csak az létezik, amit mi kézzel foghatunk, hanem sokkal több annál. És még annál is több, amit tudósaink, elméleti fizikusaink mondanak és gondolnak, hogy hány és hány dimenziója van ennek a világnak. Sokkal, de sokkal több, ami a tiéd, a te országod. Urunk, ezen a hideg téli napon, amikor szomjúzik a mi testünk és a mi lelkünk, amikor gyakran kesergünk, olyan felemelő volt énekelni azt a vidámságot, azt a szépséget, tisztasságot, ahogyan egykor az énekíró megfogalmazta, majd dallá is tette, hogy te teremtettél mindent és gondoskodsz róla. Hogy minden ezen a teremtett világon, még akkor is, amikor tél van, rólad beszél, téged dicsér. A magot kereső madár és a leveleit elhultott fa is azt mondja, te vagy az Úr, a dicsőség királya. Mi pedig sokszor megkeseredünk, megfáradunk saját életünk láttán, nyomorúságainkat tekintve, és kicsit elszürkül a mi hangunk, homályossá válik a mi szemünk, és bele keseredünk mindabba, amit mi nevezünk életnek. De ez nem ugyanaz, amit te nevezel életnek. Mert Jézus Krisztusban te reménységet, új életet, győzelmet adtál, győzelmet vettél. Kérünk, hogy így vonj magadhoz minket, Isten tiszteletünkön. Kérünk, taníts, hogy meglássuk a te akaratodat, szándékodat, és hogy valóban az imádság, amelyet elkezdtünk, a tőled tanult könyörgés egész életünket áthassa ezen a mai napon is. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 178. dicséretünket keressük meg és énekeljük. Szeretett testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 6. részében, a 13. vers befejező gondolatában, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy nagyon szép utat jártunk be ebben az esztendőben, és úgy vélem, hogy az elmúlt 6 év alatt talán először sikerült teljes egészében végigjárnunk egy Istentől kapott utat, amikor valami nem maradt félbe, nem maradt abba, nem vett rajta erőt a kedvetlenség, vagy éppen a belső félelem, kísértés. És most megérkezünk az úri imádság utolsó soraihoz, utolsó gondolatához, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, talán ti magatok is kerültetek már olyan helyzetbe, amely helyzet bizonyos értelemben belső kellemetlenséget szült. Tudnélik, nem mindig és nem minden alkalommal mondjuk így az úri imádságot. Nem a különbségekről szeretnék beszélni, hanem arról a szituációról, hogyha magam veszek egy római katolikus istentiszteleten, és ti is voltatok már bizonyára, akkor figyelmesen vagyunk az úri imádság elmondásakor, hiszen az utolsó kérés után a római katolikus istentiszteleten általában a könyörgések jönnek, és a könyörgések végén hangzik csak ez a rész, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És rögtön kihallik, hogyha egy római katolikus istentiszteleten egy protestáns hívő is jelen van, mert ő szívből, lelkéből folytatja az Úrtól tanult imádságot, e befejező sorokat, és akkor önmagán érzi a kellemetlenséget, hogy esetlegesen nem figyelt. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy apró és talán nem is olyan fontos megjegyzést elmondjak ezzel kapcsolatban, hogyha az újfordítású Bibliát megnézitek, és tudjátok, hogy mindig a jobb alsó sarokban vannak megjegyzések, mondhatnánk úgy is, hogy a Szentírás összefüggéseit, a könnyebb érthetőségét magyarázó kis rövid pontok, akkor bizony itt ennél a 13. ige versnél azt olvassuk, hogy e himnikus, doxológikus részt, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen, ezek a legrégebbi kéziratokban, szentírásbéli kéziratokban nincsenek benne. Amikor én a teológiát elkezdtem 1994-ben, és mint akkor első éves teológus először kezembe vehettem egy görög újszövetséget, íme a mi időnkben ez már, hogy is mondjam, nagy adomány és ajándék volt, hogy mi kézbe kaptunk egy görög újszövetséget. Ebben a görög újszövetségben is a doxológikus rész bekerült a lábjegyzetbe. Pontosan ezért az okért, hogy a legrégebbi kéziratokban nincsen, nem szerepel imádságot lezáró szakasz. Viszont néhány évvel később kaptunk egy új görög bibliát. Ezt hasonlóan hívják, mint egy nagy élelmiszergyártó céget, Nestlé Bibliának hívják ezeket a bibliákat is. De hát ez a Biblia Kutató Társaság, semmi köze nincsen ez a koncernhez. Az új kritikai görög bibliában már a főszövegben szerepel. Azaz nagyon látszik, hogy azok a morzsák és hatalmas mennyiségű új szövetség iratok, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezek bizony azért egységesen kezelik ezt a kérdést, és nem nagyon szoktam így érvelni még az első századból, vagy közel a Krisztus Koránhoz, a Krisztus élő nemzedékhez, de van néhány olyan levél, amely, vagy néhány olyan tanítás, amely nem került bele a Szentírásba, nagyon helyesen nem bibliai mértékű isteni igék, hanem mondjuk így igehirdetések, tanítások, keresztelői felkészítések, és ezen között az egyik az Didakhének mondják, és ez a Didakhé nagyon sok, bár nagyon rövid maga a Didakhé, gyakorlati tanácsot mond a keresztényeknek, például azt, hogy hogyan is gyakorolják az úrvacsorát, hogyan gyakorolják a kerességet, hogyan gyakorolják a böjtőt, mi a 10 parancsolat, és ilyen kis összefoglalás, és ebben szerepel az úri imádság is, hogy ez az imádság, amelyet mondjatok el, és ebben szerepel a doxológikus rész, a dicsőítő rész. Nem vitatkozzunk róla, számomra egyértelmű, hogy az úri imádságnak a része. Csak azért említettem ezt a rövidebb kitérőt, hogy értsétek, a római katolikus testvéreink sem hibáznak, nem tévednek, ők azért diktatják közben könyörgéseket, mert a Szentírás megadja erre is a lehetőséget. Azonban ez a Didakhé, amit említettem nektek, azt mondja, hogy az úri imádságot naponta, mondja, háromszor mondjátok el. Sok emberben felvetődik az a kérdés, hogy az úri imádságot hányszor lehet elmondani. Gyökös Jendrének van egy nagyon kedves könyve, én szeretem Bandi bácsit, és azt mondja ebben a könyvével két pont között, az egyik az úri imádság magyarázatáról szól a könyv első fele, a második fele pedig a 10 parancsolatról. Egy mai szakaszunkkal kapcsolatban az alábbi kis történetet írja le Bandi bácsi. Azt mondja, hadd folytassam egy anekdótával egy igehirdetésben. Ez egy csavaros eszű góbéról szól, akire gyontató papja 100 miatyánk pönitenciát rót ki. A góbé vasárnap délután szépen beül a kamrájába, magára zárja az ajtót, ahogyan a Bibliában írva van, egy kis sámirira kikészít 100 szem babot, és ahányszor elmondja a miatyánkot, egy szem babot arréptól. Már a 20-nál jár, amikor felnéz, és a polcon meglát egy gomolyát, jutúróból készült sajtot. Hirtelen összesetli a babot, leemeli a gomolyát, tarisznyájába teszi, és bekopogtat a plébánoshoz. Isten hozta, Mózsi fiam, no, mi újság? Hoztam főtisztelendőségednek egy gomolyát. Jól van, áldjon meg az Isten fiam, rendes ember vagy, no, tedd a konyhaasztalra. A góbi áll, és újra mondja. Főtisztelendő uram, hoztam egy gomolyát. Jól van, fiam, hallottam, köszönöm. Főtisztelendő uram, igazán hoztam egy gomolyát. Jól van, fiam, no, értem, Isten áldjon meg. De főtisztelendő uram, igazán hoztam egy gomolyát. Ej, fiam, ne nézz már annyira bugyutának, megértettem elsőre is, mit sorjázod annyiszor? No, tetszik látni, mosolyodik el a góbé. Akkor az Isten is megérti, ha csak egyszer mondom el a mi atyánkot, hiszen a szolgája is ért az egyszeri szóból. Nos hát, kedves testvérek, ez egy nagyon kedves kis történet, és bizony mi protestáns reformátusok rögtön a magunkénak is mondjuk, hogy az Isten egy szóból is ért. De nagyon helyesen jegyzi meg Jökösi Endre ebben az igehirdetésben, hogy egy valamire kell odafigyelnünk. És most már komolyra fordítom a szót, hogy az úri imádságra nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. És Bandi bácsi ebben az ige hirdetésében nagyon szépen kitér arra, hogy az ilyen százszoros mi atyánknak, amit az ember nem szívből mond el, hanem kényszerből, annak nem sok értelme van. És igaza van a góbénak, aki azt mondja, elég egyszer. De gondoljátok végig, kedves testvérek, hogy vajon nekünk, akik itt vagyunk, akik tele vagyunk indulattal, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk bűnnel, nekünk nincs-e szükségünk arra, hogy elmondjuk az úri imádságot. Ne essünk át a ló túlsó oldalára. Mert hogyha az Istennek volna szüksége a mi imádságunkra, akkor bizony felesleges volna az egész. De nekünk van szükségük arra, hogy az Istent megszólítsuk, hogy az Istenhez fohászkodjunk. Nekünk van szükségünk arra, hogy lecsendesüljön a lelkünk, nekünk van szükségünk arra, hogy keressük vele a kapcsolatot, hogy belé kapaszkodjunk. Tudom jól, hogy januárban, amikor elsőként mondtuk az úri imádságot, többen felszisszentek, nem is hangosan, mert annál sokkal kulturáltabbak, amikor azt mondtam, hogy az úri imádság elsősorban mi atyánk nagyon sok embernek az utolsó fogóckodója ebben az életben. Nagyon sok embernek az utolsó kapaszkodója. A belső sikoly így hangzott, hogy azok, akik nem hisznek benne, azok nem szólíthatják atyának. Én azt mondom, hogy nagyon sok embernek az utolsó szalmaszála az, hogy azt mondhatja, mi atyánk. És akik álltatok már meg olyan helyzetben, amely helyzet nem arról szólt, hogy milyen ajándékot hoz az angyal, hanem amely a belső élet-halál tusájáról, vívódásáról szól az embernek, ott én már sokszor hallottam, tiszteletes úr, én nem tudok imádkozni. Ezeknek az embereknek, de beleértve saját magamat is, amikor egyetlen egy kapaszkodónk sincsen már, az utolsó nem szalmaszál, hatalmas, kinyújtott kar, hogy azt mondhatja, mi atyánk. Hogy elmondhatja az ő keserűségében, fájdalmában, nehézségében, azt, hogy van egy Isten, van valaki, aki talán még rajtan is segít. És kedves testvérek, jó látnunk és jó megtapasztalnunk azt, hogy indultak már így el szívek a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hogy azt mondta, nem tudok imádkozni, és valamiért gyermekkorából, nagyanyjától, talán a papjától, lelkipásztorától hallotta ez imát, mi atyánk, és elkezdte keresni az élő Istent, és meg is találta. Azt mondja a Szabó Imre, református lelkipásztor, kedves könyve van neki is az úri imádságról, mi atyánkról, egész éppen magam is olvastam, Calvin kiadó, néhány száz forintos, de sokkal értékesebb kis kiadványa. Azt mondja, hogy a megnyírt hajú Sámsonhoz hasonló kereszténység az, amely nem az imádságtól várja a megújulást. Egy gyülekezet életének így indultunk január elején, most nem erről beszélek még, majd talán picit holnap. Erősödjünk meg. Erősödjünk meg. És az imádságnak valóban van megerősítő ereje. És hogyha nem hiszünk benne, akkor olyanok vagyunk, mint a megnyírt hajú Sámsonok, akiknek elvész minden erejük, tekintélyük. Bizony, kedves testvérek, hogyha olyanok vagyunk, mint a megnyírt hajú Sámsonok, akkor Jakab apostolnak lesz igaza, aki így szól az ő levelében, az első részben. De hittel kérje, semmit se kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szélsodor ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Oda sokszor mi vagyunk ezek a két lelkű, megnyírt hajú Sámsonok, akik nem hisszük el, hogy az úri imádságra nekünk van szükségünk. Kedves lelkipásztor testvérem, mondta, amikor halálos kort diagnosztizáltak nála, be kellett feküdnie a hatalmas gépbe, CT-be, és akkor, aki már volt ilyen vizsgálaton, én magam még nem voltam, azt kérik az illetőtől, hogy ne aludjon el, másrészt pedig, hogy ne törjön rajta ki a pánik, a bezártság érzés. Édesanyám volt többször kattogástól, forgatástól, egyebektől. És azt mondja ez a lelkipásztor testvérem utána egy lelkész értelgezete, hát tudjátok, mit tudtam tenni ott abban a gépben? Imádkoztam. Imádkoztam a saját szavaimmal, imádkoztam újra és újra, imádkoztam, mondtam az úri imádságot, és egyszer csak rám szóltak, vigyázzon, el ne aludjon. És mondtam, tiszta a természetem, tiszta az értelmem, tiszta a szívem, tiszta a lelkem, én nem alszom, hanem elcsendesült az én lelkem. Nem alvásról volt ott szó, nem egy alfa állapotról, hanem egészen egyszerűen a gépek mérték azt, hogy az ember szervezete megnyugodott. Az úri imádságra nekünk van szükségünk. Kedves testvérek, nehogy két lelkű emberek legyünk. Nehogy. És minden kérésünk után ott kell, hogy legyen, hogy mégsem önmagunkért hallgat meg az Isten. Bár nekünk van szükségünk az imádságra, hanem ő saját magáért. Így kezdődik ez a doxológikus, dicsőítő rész, mert ilyen, Uram, minden kérésünk után a végső ok, indok és végső értelem te vagy magad, mert tiéd, Uram. És azt mondjuk rá a végén, hogy Amen. Nos, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy nagyon röviden pontokra szedjem, egyébként talán három igehirdetést is megérő imádságos részét az úri imának, amikor is azt mondhatjuk, és azt találom magam is, hogy az imádsággal kapcsolatban nagyon sok embernek az úri imával kapcsolatban is az egyik betegségének a forrása az, lelki betegségének a forrása az, hogy bizalmatlan. Bizalmatlan, és azt a kérdést teszi fel magának, hogy meg akarja-e hallani Isten az én imádságomat? Meg akarja-e hallani? És oly sokszor panaszkodunk, kesergünk. Oly sokszor látjuk csak a dolgoknak a nehézségét és fájdalmát. Oly sokszor tapasztaljuk mi magunk is azt, hogy mennyi minden terheli az életet. Mennyi minden fonákság van benne. Összegyűlünk, és amikor elmondhatnánk életünknek dicsőséges tetteit, Isten munkáját, akkor legtöbbször mi a keserűségeinket szedjük úgy vegyre. Most talán itt ennek az eszternének a végén is, amikor leltároztok saját magatokban, akkor leginkább azok a dolgok jutnak eszetekbe, amelyek panaszra indítják az embernek a nyelvét vagy a gondolkodását. Hogy mennyi minden rossz dolog történt a 2012. esztendőben. Azt mondja egy nagyon szép képpel egy igehirdető testvérem, hogy az ember ajkán sokszor azért van panasz, mert úgy tűnik, hogyha így mondja, elmegy egy templom mellett, és annak a templomnak gyönyörű ablakai vannak, de kívülről bekosszolódva látja ezeket az ablakokat, hogy hát, bent se jobb a helyzet. Bent se lehet jobb a helyzet. Amikor belép valaki ide a mi kis imaházunkba, vagy belép valaki a pomázi templomba, akkor úgy látom, a tekintetéből látom, hogy ezt nem gondolná, hogy ő nem erre számít. Valahogy ő mást remélne egy imaháztól, egy templomtól, és csodálkozik, hogy rendezett, hogy tiszta, hogy szép. Egy kínai templomra írták ki, nem egy biblikus feliratot, de egy nagyon találó feliratot. Ez volt a templomon. Ha belépsz, minden megváltozik. Mert ott bent hogy van egy másik ország. Nem a templomok világa, félre ne értsétek. Nem ez az ajtó választ el bennünket attól a világtól, amelyet most ti elmondtatok nekem néhány percben, és én nem éreztem a csontjaimon, hogy nincsen víz csobánkán. Nem ez választ el bennünket ez az ajtó, hiszen itt bent sincsen, az imaházunkban sincsen víz. Hanem ott bent, az Isten országában, hát ezt mondjuk az imádságban, mert tiéd az ország. Ebben az országban valami megváltozik. Mert kell lennie egy olyan helynek, kell lennie egy olyan pontnak, ahol minden megváltozik. És ez Isten országa. Nem véletlenül szerepel az úri imádságban kétszer ez a kifejezés, hogy ország. Jöjjön el a te országod, mert tiéd az ország. Jézus nem mond semmit sem véletlenül, testvérek, ezt tanuljuk meg. A példázatokból is megtanultuk. Megtanultuk az imádságnak a sorrendiségéből. Nem kavarjuk össze az úri imádságot. Jézus nem véletlenül mondja. Azt mondja, hogy van egy hely, ahol minden másképpen működik. És ez pedig az Isten országa. Jézus ezért jött. Éme eljött az Isten országa. Az új szövetség teológusai, az új szövetség elhívott apostolai, egy Pál, aki nem lehetett részese Jézus Krisztus földi munkájának. Ő ezt így fogalmazza meg, hogy az Isten országa Jézus Krisztusban van. És nagyon sokszor mondja Pál azt, szinte hely meghatározásként, konkrét helyként, aki a Krisztusban van, van. Mint hogyha belemehetnék Jézus Krisztusba. Aki a Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lett minden. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezek nagyon fontos hely meghatározások. Az Isten országa Jézus Krisztushoz kapcsolódik. És ott, benne, nagyon sok minden megváltozhat. Megváltozhat a panasz is. És Isten dicsérő szóvá válhat. Annak ellenére, ami kint történik. Az Isten országán kívül történik. Mi világosan látjuk ezt, és nem vagyunk vakok, kedves testvérek. De az, ami egyetlen egy nagy missziói lehetőségünk, hogy elmondhatjuk. Azt, amit ez a kínai templom elmondott, hogy belül megváltozol. Belül, ha belépsz, megváltozik. Minden megváltozik. A gondolkodás. Mi nem mondjuk azt, hogy nincs betegség. Hogyne, hát a saját tagjainkban hordozzuk a betegséget, mi magunk is. De másképpen tekintünk a betegségre. Mi nem mondjuk azt, hogy nincsen halál, nincsen gyász. Ott álltunk ebben az esztendőben is 30 testvérünk ravatala mellett. De azt mondjuk, hogy a Krisztusban, az Isten országában mégis másképpen hordozható mindez. Uram, tiéd. Egyedül a tiéd mindez. Olyan szépen fogalmazták a régiek, téged, Uram, tédeum. Téged, Uram, dicsérünk. Téged, egyedül, ezért, mert tiéd az ország, belül, legbelül. És azt úgy hiszem, kedves testvérek, hogy ha mi Isten országában vagyunk, akkor ez kötelez bennünket. Sürget azok irányába, akik valóban nyomorúságot szenvednek. Sürget azokhoz, akiknek fájdalmuk van, betegségük van, gyászolnak. Oda kell menni hozzájuk. Viszont türelemre is int bennünket. Mert tudjuk, hogy végső soron ennek a világnak dolgai, azok nem a mi kezünkben vannak, hanem az Isten kezében vannak. Uram, te nem engedted el kezedből a gyeplőt. Te fogod, te tartod. Bármennyire is kedveljük, szeretjük Madách Imrét, szeretjük az ember tragédiáját, az nem szentírás. Nem arról van szó, hogy a gép forog az alkotó pihen. Kezedben van, Uram, minden. És azt is látjuk ebből az igéből, ebből a doxológikus részből, mert tiéd, Uram, a hatalom is. Tiéd a hatalom. Egyedül a tiéd. Olyan furcsa kimondani is ezt, nem? Egy olyan világban, amelyben élünk, amelynek minden egyes hírközlő forrásából a hatalomért vívott harc jelenik meg. A küzdelem, hogy most ki mit birtokol. Sőt, ez a hatalom szó, ez jelenti tulajdonképpen az erőt is. Vagy jelenthet egy picit áttételesen egy nagyon modern képet, nem szó szerint ez szerepel itt, félre ne értsétek, de ez jelenti az energiát is. És hogyha ezeket összekapcsoljuk a mai világban, akkor pedig különösképpen is látjuk, hogy mennyi hatalmi szerveződés, mennyi fegyverropogás van, pontosan ezért. Hogy valaki valamit birtokoljon, valaki valamit megszerezzen. Volt egy olyan gondolkodó, aki azt mondta, hogy a 20. századról mondta, de hát a 21. századra még inkább igaz, hogy a hatalomért folytatott küzdelmeknek vagy harcoknak a sorozata lesz. Látjuk. Tapasztaljuk. És úgy gondoljuk, hogy az ember kezében van a hatalom, az erő, az energia. Hányan mondják azt, én Istennek adok hálát, hogy ez egy mi gyülekezetünkre nem igaz. De hányan mondják azt keserű tapasztalatból, hogy maga a vasárnapi Isten tisztelet az idős embereknek a világa. Miért? Mert neki kell töltekezniük, mert már elfogyott az erejük. Mert már gyengék. És bármennyire kellemesnek és bármennyire szépnek is tűnik az a gondolkodás, hogy mi itt feltöltődünk egy-egy Isten tiszteleten, ezzel azt sugallják, hogy erőtlenek vagyunk, hogy gyengék vagyunk. Gondoljátok végig azokat a nagy kérdéseket, amely kérdések mondjuk a keresztény üldözéskor jelentek meg. Hol van az Isten hatalma? Hol van az Isten ereje? Azok az előttünk járó nemzedékek, ennek az utolsó két hónapnak az egyik nagy kérdés volt, az a lukácsi nemzedék, az első kereszténység, aki átéli konkrétan tagjaiban a keresztény üldözést. Azok azt mondták, Uram, tiéd a hatalom. Megalkovás nélkül vallották. Nem emberé, hanem Uram, tiéd a hatalom. Hogy is van ez? Most akkor mi erősek, vagy gyengék vagyunk? Hogy is van ez? Akkor tehetetlen az Isten? És tehetetlen a keresztény ember? Ó, de sokan elfelejtik, hogy Jézus erőtlenségét csak Isten erejével lehet szemlélni. Jézus erőtlensége ugyanis úgy mutatkozott meg, mint Isten ereje. Jézus erőtlenségéből mit látunk? Remegő kezet, amely elveszi a poharat. Mit látunk? Vért és verítéket a Getsemáné kertjében. Mit látunk? És a Jász proféta azt mondja, hogy hátát adja a verőknek. Nem? Aki csak Jézus szenvedését látja, nagypéntekig jut el, az azt látja, hogy tehetetlen az Isten. De aki meglátja húsvétot, az látja azt is, kedves testvérek, hogy az emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul sokakért, és Jézus erőtlensége győzte le a halált, mint utolsó ellenséget. Ez az ő hatalma. Ez az ő hatalma. És bizony sokszor tapasztaljuk mi magunk is azt, hogy erőt ad a megfáradtnak. És az erőtlent nagyon erőssé teszi. Krisztusnak ez a hatalma. Ma is ez a hatalma. Gondoljátok végig, csak pillanatnyi szemelvényeket mondok, mert Még az utolsó részt, a dicsőséget lehet, hogy csak röviden tudjuk érinteni. Hogy volt ez Pál apostol életében? Hogy volt ez Péter életében? Hogy volt ez Mózes életében? Pál igaz hitű, tanító, rabbi, erős ember. Porba hull Jézus lábánál. És Krisztus megerősít őt arra, hogy az evangéliumot elvigye Palesztinába, elvigye Kis-Ázsiába, elvigye Európába. Hogy van ez Péterrel? Ott van az a Péter, aki azt mondja, te vagy a Krisztus! És utána pedig olvassuk a tagadás történetét, mikor a főpap udvarában Jézus csak ránéz, és ez a kemény ember keservesen sír. És utána oda vezeti őt, ami úrunk, oda a Tibériás tenger partjára, és azt mondja, szeretsz engem? No mondd! Hogy van ez Mózessel, akit kiment Isten a haláltorkából, akit a kor legjobb iskolájába, ugyan pogány iskolájába, de beírhat, amikor felnevelik úgy, mint a fáraónak az utódát. Hadd mondjam, hogy királyi méltóságban és pompában, utána pedig el kell menni a pusztába, egyszerű pásztorembernek, nincs telennek azért, hogy Isten felkészítse őt a szabadítás emberi eszközének. Uram, tiéd a hatalom. És végül, kedves testvérek, tiéd a dicsőség. Vajon nagyon-nagyon sok kedves énekünk van, amely pontosan erről beszél. Tiéd a dicsőség. Uram, tiéd minden ezen a világon. Uram, te az maradsz, aki voltál. Uram, te vagy a legnagyobb, Uram, te vagy a legszentebb. Uram, tiéd minden ezen a földön. Tiéd a dicsőség. Ott, ebben a világban, amely világ nem akar téged megismerni. Mégis tiéd a dicsőség. Te az maradsz, aki voltál. Az esztendők nem múlnak el, te ugyanaz vagy. Tiéd a dicsőség, Uram, akit nem foghat fel emberi értelem, emberi ész. Tiéd a dicsőség, aki alkottad ezt a világot. Nálad futnak össze, Uram, a szálak. Benned van a történelem, és benned van a mi egész emberi életünk. Uram, te határozod meg ennek a világnak mozgását. Te határozod meg ennek a világnak a helyzetét, ugyanúgy ennek a mai napnak, akár az időjárását, klímáját. Minden emberi zűrzavaron át csendben véghez viszed akaratodat és csodáidat. Uram, te vagy az, aki ismered az összefüggéseket. Te vagy az, aki ismered a legmélyebb alapokat, amelyeket alkottál. Uram, te tudod az utat, és tudod a célt, akkor is, amikor én eltévedek. Uram, te tisztán látsz, és nem engeded, hogy kicsúszszék a mi lábunk alul a talaj. Uram, tiéd a dicsőség. És tudjátok, azért jó ezt látni ebben a karácsonyi időszakban, mert Isten ezt a dicsőségét, ezt nem tartotta meg magának önző módon, hanem megosztotta velünk. Alábocsátotta a mi földünkre, bevolt bennünket az ő ragyogásába. Dicsősége megjelent közöttünk, ragyogott a betlehemi mezőn. A pásztorok, a megvetettek, a lenéztek, lettek ennek a dicsőségnek első tanúi. Ők találják meg az újszülöttet, ők ismerik fel a dicsőség jelét, jól lehet, pólyába van burkolva, jászolva van elrejtve. Uram, tiéd a dicsőség. És akik vele jártak, azok pedig így nyilatkoznak róla. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Íme testvérek, valóban, ami Urunké a dicsőség is. És egy, a mai napon csak egy kurta szó, holnap talán egy picit több. A végén ott van egy ámen. Ami nem egy odabigyeztett szócska, hanem ez azt jelenti, így van. Nem csak azt jelenti, hogy így volt, mert így mondták a mi őseink is, hanem azt jelenti, Uram, ez így van, itt és most így van. Ez valóság. Nem ábránd, nem üres szólam, nem üres kopogtatás, hanem ez így igaz. Tudjátok, ki mondja ezt? Aki legtöbbször így szól hozzánk. Ámen, ámen, legó hümin. Bizony, bizony, mondom néktek. Jézus mondja ezt. És hiszem, tudom, hogy a Jelenések könyvének igéje is valójára válik majd. Egyszer tényleg meglátja minden szem és minden tért. A hatalmas ámenben, az utolsó ámenben, amikor Krisztus dicsősége, Krisztus hatalma és Krisztus országa nyilvánvalóvá válik mindenki számára. Ebben az ámenben, hogy ez így van, így volt egykor, így van ma, és így lesz ez az eljövendőben is. Ámen. Válaszoljunk testvérek fennállva az igére. Énekeljük el a megkezdett 278. dicséretünket, a 7. és a 8. versszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy tiéd a dicsőség, a hatalom, tiéd, Urunk, az ország, és így van ez öröktől fogva mindörökké. Ne engedd, hogy megkeseredjünk, ne engedd, hogy kihújjon kezünkön az imádság, mert akkor megnyomorodunk és végképp elveszünk. Hadd, Urunk, hogy kezedbe tegyük a mi egész életünket. Kezedbe tegyük azt, ami panaszos, azt, ami beteg, azt, ami erőtlen, azt, ami nem csak, hogy megkopott fényességű, hanem egészen sötét, akik vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyra készülőkért, onnan hazatértekért. Imádkozunk hozzád a betegeket, ápolókért, gyógyítókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért a községért, hogy mi hamarabb legyen víz. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, mert most látjuk csak, hogy nem csak a komfort érzékünkhöz szükséges a víz, hanem víz nélkül, ha te ajándékod nélkül létezni sem tudunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiket megpróbáltál ebben az esztendőben. Imádkozunk hozzád, hogy ne csak a keserűséget lássuk, hanem a te fényedet, dicsőségedet. Megköszönjük neked, Urunk, a te munkádat. Megköszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra itt állhattunk és itt lehettünk a te hajlékodban. Megköszönjük neked a külsőleg elvégzett munkát is. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek! Alkalmainkat hirdetem, holnap szilveszter napján 9 órakor újévi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 18 órakor Pomázon. Kedden újév reggelén és délelőttjén istentiszteleteket tartunk Csobánkán és Pomázon a szokott rendben. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken még a nagy KT óra elmarad, de ifjúsági órát tartunk, jövő héten vasárnap pedig istentiszteletet tartunk 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Szeretettel ajánlom iratterjesztésünket, megjelent gyülekezeti újságunk legfrissebb száma, talán már mindannyian vittetek belőle, kérlek benneteket, hogy figyünk oda is, ahol erre még nagy szükség lehet. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy január 9-től újból egy tematikus sorozatot hirdetünk szerda esténként 19 órától a Pomázi gyülekezeti házban. Mondjuk így, hogy bibliai alapok 2 sorozatként, ennek pedig most a témája 10 parancsolat lesz. Tehát szerdánként január 9-től szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a sorozatra. Mint ahogyan korábban is hirdettük presbiteri ülésen pedig át is gondoltuk, akik esetleg az éjszaka csendje után már megnyitottátok a komputereiteket, akkor olvashattátok is. Presbiter testvéreimnek hirdetem, és kedves feleségeik részére is hirdetem, hogy január 12-én szombaton presbiteri csendes napot tartunk Pomázon. A presbiteri csendes nap 9 órakor kezdődik, áhítat, éneklés, majd két előadás lesz a délelőtti programban. Egy szolgáló élet tanulsága, közöttünk szolgálnak Forrágy Miklós Esperes úr és nagytiszteltű asszony, kedves felesége Gabi néni. Egy órában beszélünk arról, hogy a gyülekezet életnek milyen magasságai és mélységei vannak. Ezt közösen tennénk meg, majd pedig ezt követően megint csak egy óráska alatt külön lennének a férfiak és a nők. Nagytiszteltő asszony Gabi néni gyülekezeti szolgálatunkról az asszony testvéreknek szólna, Esperes úr pedig a presbiter testvérek felé fordulna. Egy órakor ebédelnénk közösen, erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Azt kértem, hogy jövő vasárnapig jelezzük az érkezőknek a létszámát az ebéd megrendelése miatt. Költségeket is számoltam, azt hiszem a 1400 forint per fő, így lenne a költsége ennek a csendes délelőttnek tulajdonképpen. Amit szeretettel fogadunk erre az alkalomra, egy kis süteményt, vagy segítséget a mosogatásban, ezeket igyekeztem felsorolni. Kérek mindenkit, hiszen ezt már hónapok óta terveztük, hogy ne a kimentését küldje erre az alkalomra. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy mai istentiszteletünkön nem szokásból, hanem őszintén hadd köszönjem meg kedves mindannyiótoknak elmúlt éves munkátokat, segítségeteket, imádságotokat, adományotokat, és engedjétek meg azt is, hogy nagyon őszintén, hogyha valakit akaratom ellenére megbántottam volna, attól elnézést kérjek. Az úrasztala az nem az a játéktéről az ember viccelődik, hanem ezt szívem teljességében mondom. Kérlek, hogy bocsássatok meg, hogyha ez megtörtént volna. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 90. Zsoltárunk, 9. verszaka lesz ez. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó Oh, Jesus,
Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.